kevésbé élő
Igen.
emlékük vagy
Igen.
ismeretük lehetett volna, már senki nem
Igen.
tudja, hogy kik voltak azok, akik ezt annak idején
Igen,
megszenvedték.
de a tanulság levonódott. Tehát, hogy ez a turbulencia, ez nem jó, hanem minden szépen békésen kell csinálni, mert a forradalom borzasztó. Ugye a francia felvilágosodásnál ez még nem csapódott be, kellett hozzá sajnos a francia forradalom szörnyűsége, hogy aztán ugye a konzervativizmus is ezért szülessék meg, Britföldön, francia példára, a francia forradalom utalva született meg, azóta is kiválóan működik, most éppen bajban van, de majd erről máskor beszélünk. Úgyhogy valóban, tehát hogy nem radikálisan kell lépnünk, hanem szépen kis lépésekkel kicsit változtatni. Ha úgy látjuk, hogy kicsit javítani kell itt vagy ott, akkor ahhoz szépen hozzányúlunk, de nem forgatjuk fel az egész rendszert, mert abból csak baj van. Nem tudom, hogy még a brit mentalitásról egy példát még mondhatnék-e.
Örülök
Ha
neki.
megengedem, mert ugye a Faludi Györgynél olvastam, akinek korábban még a egykori Magyar Hírlapban társszája is volt, és nagyon érdekeseket talán jegyzetek a kor margójára címmel, aztán könyvben is kiadta. És van egy története arról, hogy a második világháborúban, tekintve, hogy Magyarország ellenséges hatalom volt Nagy-Britannia számára, ugye kitelepítették a magyarokat, történetesen ott lévő magyarokat, Man szigetére, de ott is elég jól el voltak minősítettek, de mielőtt ez megtörtént volna, bizonyos intézkedéseket bevezettek, például egy André Deutsch nevű ugye, ember, aki magyar anyanyelvű volt, de aztán sok, hát az neki is különös érdekes élete volt, kiadó lett, nagyszerű dolgokat adott ki, például Updike-ot ő adta ki először is. Most mindenesetre önállóan bekopogott egy rendőr, ugye, mondván, hogy neki az a feladata, hogy itt belvegye a rádiókészülékeket, mert hogy ő magyar, és hát akkor nehogy ideg propagandát hallgasson. Mire ő, ugye André Dajcs azt mondta, hogy hát ő valóban magyar ugyan, de a felesége nem, és a felesége szokta hallgatni a rádiót, ő tulajdonképpen nem. Tehát végtelen is, és a rendőrt meg lehetett győzni erről, hogy jól van, hát akkor itt hagyja a rádiót, de akkor ígérje meg az André Dajcs, hogy ő nem fogja hallgatni, csak a felesége. És így.
És
Most
megígérte, és a
ezt
rendőr ezt
megértem.
elvette.
Igen. Hát így. Jó, ezek
Most
lesz, hogy extrémitások,
ehhez képest pitiáner dolog, de nekem most az jutott
mert...
eszembe, egy ideig, nem sokáig, másfél évig az Egyesült Királyságban éltem,
Szerencsés vagy.
és többek között volt egy olyan eset, hogy tűz ütött ki egy útkereszteződésben. És volt egy utca, amelyik abba az útkereszteződésbe betorkolott, de nem ment tovább. És én abba az utcában laktam, de az út másik oldalán voltam. Rendőrök, tűzoltók lezárták a teljes utat nagyon-nagyon hosszan. És én már készültem, hogy elővegyek valami igazolást, hogy én tényleg ott lakom, és mint, és oda mentem egy rendőrhöz, és elkezdtem neki mondani, hogy én ott lakom. Nem is hagyta végigmondani, karon fogott, átvezetett a rendőrkordonon. Miért mondanék mást, ha egyszer nem így van?
Jaj, most magánéleti dolgok is eszembe jutnak, hogy miért nem hisznek nekünk sok esetben honfitársaink, hát miért feltételezik, hogy mást mondanánk, mint amit
Miért abból indulnak
miért
ki?
abban
Miért az az
miért gondolják,
alapértelmezés?
hogy nem mondunk igazat? Érdekes.
Keserű arra gondolnom, hogy néhány száz év múlva itt is másképp lehet. Hát nem is
Ez
tudom.
érdekes, hogy ilyen fordulatot vett a beszélgetésünk, mert most felötlenek bennem bizonyos emlékek arra nézve, hogy tényleg milyen általános bizalmatlanság van a magyar társadalomban, egyáltalán a közép-európai társadalmakban, ugye? Hát mindent
Mindent
hallottok
29-szer
már.
igazolni kell,
Nagyon.
az igazolást külön igazolni kell.
Igen.
Az adóhivatal eleve azt feltételezi, nekem kell bizonyítanom, hogy nem csalok. Eléggé
Igen.
furcsa
Igen,
dolog.
nagyon így van. Azt is egy brit kolléga mesélte nekem, hogy egy pár évig Franciaországban élt, és ahogy ott letelepedjen, mindenféle papírok kellettek. Nem tudom, valami 8 vagy 9 papír, és köztük egy értetetlen papír, és azt nem értik, hogy ez mire van. És az összes hivatalt megkérdezte, hogy tulajdonképpen ennek a papírnak végtére is mi az értelme? Rendben vagy a másik hétken, ez végtére is minek? És tulajdonképpen egyetlen hivatal sem tudta megmondani, hogy ez végtére mire való volt a papír.
Csak úgy
Igen, hogy
maradt.
az is kell.
Jó, bürokrácia másutt is van. Szóba kerültek a különféle értékrendek, többek között említetted a konzervatív
Igen.
értékrendet, erről tudom, hogy hozzád nagyon közel áll, és egyszer együtt mulattunk azon a megállapításon, azon a mondáson, hogy a konzervatív voltak éppen olyan liberális, aki mielőtt ledönt egy kerítést, megnézi, hogy az miért is van ott. Ez így poénnak jó, valójában közel áll az igazsághoz. Én úgy látom, hogy a konzervatív az, aki megfontolja, hogy az újat bevezetné,
Igen.
annyival jobb
Annyival.
lesz-e, hogy még az átállás
Igen.
zűrzavarát és költségét
Igen.
és mindenféléjét is megéri.
Pontosan így van. Tökéletes.
És valójában a egészet megfordítva azt mondanám, hogy a liberális pedig e szerint egy türelmetlen
Igen.
konzervatív.
Igen, így van, igen, így van. Így van. Tehát igen, a liberalizmus mindennek az alapja. Hát amíg nincs liberalizmus, addig nincs értelme sem konzervatívizmusról, sem szocializmusról beszélni. Tehát kell egy liberális alapfölfogás, tehát hogy az emberek morális egyenlősége, egyáltalán a jogerőtti egyenlőség, és itt tovább ezek kellenek. A szabadok egyenlőségéről, az egyenlők szabadságáról lévén szó.
Ezt mindig,
Igen,
mindig
ugye
idézed,
ezt szoktam
igen.
mondani, így van. Úgyhogy ez az alap is, hogyha ez megvan, és mindenki egy bizonyos fokig liberális, de nem csak liberális, hanem plusz még valami, akkor lehet párbeszédet, társadalmi párbeszédet politikai kérdésekről folytatni. Van.
Szentpéteri Nagy Rihárd alkotmányjogásszal, politikai elemzővel beszélgetek arról, hogy milyen alapvető felfogásbeli különbségeink vannak, és ezek vajon honnan erednek. Szünet után folytatjuk a beszélgetést. Ellentmondó felfogások hová vezetnek? Ezzel a címmel beszélgettem 2025. májusában Szentpéteri Nagy Richárd alkotmányjogásszal, politikai elemzővel. Most folytatjuk a beszélgetést. Különféle felfogások hatása a negatív, nulla és pozitív összegű játékok választására. Akarhat-e pozitív összegű játékot az, aki szűkösség paradigmában gondolkodik? Milyen felfogás vezet háborúkhoz? Hogyan függenek össze ezek a gondolkodásmódok a különféle vezetési stílusokkal, az X és Y paradigmával? Hogyan jelenik ez meg a politikai ideológiákban? Hogyan függ össze az önmegvalósítás szabadsága a felelősséggel? Van még egy furcsa következménye a szűkösségnek és bőségnek. Bocsánat, hogy ehhez visszatérek. Nyilván ismered a matematikából, a játékelméletből a negatív összegű játék, zéró összegű játék, pozitív összegű játék kifejezéseket. Ugye a zéró összegű játék, nulla összegű játék, például ha ketten elkezdünk kártyázni, a parti végén mindkettőnknek, kettőnk együttes vagyona változatlan, nem növekedett, nem csökkent, legfeljebb az elosztása nem ugyanaz. Úgy gondolom, hogy aki szűkösségben gondolkodik, annak eleve eszébe sem jut pozitív összegű játék, hanem maximum nulla összegű játékban tud gondolkodni, de még ennél is valószínűbb, hogy negatív összegű játékban. Bocsánat a nagyon durva gondolati lépésért, háborút indít, amiben csak veszíteni lehet, de ő azt reméli, hogy a másik többet fog veszíteni, mint ő. És akkor ez már is relatív nyereség, mintha a futóversenyen nem azon igyekezne, hogy gyorsabban fusson, hanem hogy a másikat akadályozza, hogy az ne fusson olyan gyorsan. Igen. Így aztán egyikük se fut gyorsan.
Igen. Érdekes módon nekem erről az első világháború jut eszembe, mert ott nagyon előjön ez, hogy tulajdonképpen egyik nemzet sem gondolkodhatott hatalmas előnyekben, amikor elindította az első világháborút, aminek a világon semmi értelme nem volt. Ugye csak emberek haltak meg a semmire. És aztán ezt belátva még mindig újabb és újabb emberek, és még újabb és újabb, és ez 4 évig
volt földök. És az Egyesült Államok ott nevetett a háttérben.
Igen, nevetett, illetve hát féltette azt a rengeteg kölcsönt, amit a különösen a franciáknak, briteknek adott, és azért tulajdonképpen, hogy azt vissza...
Egész Európa az adóssal lett. Ez, hát van, ennél jobb üzlet a világon.
Végül jól kijött, csak hát mennyien haltak meg ebbe a küzdelembe. De ott tényleg valahogy így lehetett, nem, de hogy a világ újrafelosztása, a gyarmatok megszerzése, és itt az egy szűkös dolog, hát ez a földterület, ez most másé, most legyen inkább a miénk, vagy tartsuk meg, az is igaz. Már csak az a kérdés, de ez messzire jött, hogy mégis a magyarok, azok mégis miért keveredtek ebben, sőt, kezdeményezői voltak, mert végtére is a monarchia robbantotta ki.
A monarchia igen, de hát akkor Magyarországnak nem volt saját külügy és hadügy minisztériuma. Hát,
a magyarok épp úgy, mint az országok, csehek, szlovákok, románok, stb. Tehát egy külügy volt, valóban egy külügy volt, de hát a magyaroknak épp úgy ott van mondjuk így a felelőssége ebben, ugye? Tehát nem etnikailag érdemes ezt nézni, hanem ugye egy birodalmi külügyminisztérium volt természetesen.
Igen.
Nyilván épp a magyarok képviselő voltak abban is. Sőt, bizonyos magyarokat még talán meg is lehetne nevezni, de akárhogy nézzük, és minden esetre a magyarok példáján láthatjuk, hogy mennyire nem volt érdek. Tehát ennél jobbat, mint ami akkor volt területileg, úgy se lehetett volna elérni, csak veszíteni lehetett volna, és mégis belekényszerültek a világháborúba, attól tartva, hogy mások viszont előbb kezdik meg, mert ha nem lép ez az ország, akkor a másik fogja megindítani. És milyen különös, ha csak befejezem azt, ha már itt tartunk, hogy mennyi minden változott az első világháború nyomán. Hogy mennyire megváltozott az. Először is lett egy második világháború, de csak mondom, hogy észak-ír kérdés sem lenne, ha nem lett volna első világháború, Szovjetunió sem lett volna, ha nem lett volna első, egész kommunizmus, ez mind nem lett volna, és nem tudom, még mennyi mindent mondja. Tehát, hogy jelentősen megváltoztak a dolgok, tulajdonképpen a semmire, mert amikor ez az egész elindult, amikor elindították az első világháborút, ezzel senki sem számolt, hogy az egész világ teljesen megváltozik. És valójában végülis a győztesek sem értek el sok mindent, és a vesztesek sem vesztettek annyit, Magyarországot leszámítva mondjuk így, Úgyhogy nyugodtan mondhatjuk, hogy semmi értelme nem volt. Talán annyit tanult az emberiség, hogy a háború nem jó dolog. Csak hogy ez sok esetben a második világháborúval kapcsolatban jött újra elő, mert az, hogy inkább legyünk pacifisták, kerüljük el a háborút, ez ugye a 30-as években, különösen annak végén már éppenséggel rossz politikának számított. Az Egyesült Államok pedig olyan sokáig nem kívánt beavatkozni éppen az első világháború tapasztalatai nyomán a második világháborúban, hogy ha Churchill nem olyan erőteljesen buzdítja őket, és hogyha Pearl Harbor nem történik meg, akkor lehet, hogy nem avatkoztak volna be, és azt mondjuk rossz lett volna a világnak. Mert ugye a második világháború esetében mondhatjuk, hogy volt egy ügy, amiért lehetett harcolni, legyőzni a gonoszt. Többé kevésbé sikerült is, hála Istennek, hála megint csak ugye a nyugati hatalmaknak, az Egyesült Államokkal az élen. Tehát most erre kanyarítottam a beszélgetést, mert az első világháború tényleg valami ilyesmi volt. Szűkös erőforrások, véges erőforrások, nem végtelenek, nem bővíthetően, és azért egy harc folyik. De végül is senki sem járt túl jól.
Még egy vonatkozásban hadd hozzak szóba még valamit, amiről úgy érzem, hogy a szűkösség-bőség paradigma következménye egészen más területen. Biztosan ismered, hogy a vállalatvezetésben, a menedzser szakirodalomban gyakran emlegetik az X és Y paradigmát. Az X paradigma az a feltételezés, amikor a vezető, a tulajdonos azt feltételezi, hogy az emberek csak pénzért és kényszerből dolgoznak, és figyelni kell őket, és aprólékosan irányítani, és büntetni, és szigorúnak lenni. Az Y paradigma az, amikor azt feltételezik, hogy lelkesítő célért mindenki örömmel dolgozik, maga a cél örömet szerez, tulajdonképpen csak engedni kell, hogy mindenki kibontakoztathassa a képességeit, és ez sokkal nagyobb eredményekre vezet, mint a szigorú lépésenkénti ellenőrzés. Stílusában ez ugyanolyan paradigmapár, és még valamiben nagyon hasonlít a szűkösség-bőségre, hogy ki melyikből indul ki, úgy fogja érezni, hogy a tapasztalatai őt igazolják.
Kérlek, alig, hanem így van.
Eleve azok az emberek maradnak meg nála, akik elviselik az aprólékos vezetést és ellenőrzést, illetve akik a munkájuk kapcsán önmegvalósításra törekszenek. Tehát pillanatokon belül az a... Most az jutott eszembe, hogy kicskoromban édesapám megkérdezte tőlem, hogy fölfigyeltem-e arra, hogy az ember mindig a fájós ujját üti be, miért van ez? És a magyarázat az volt, hogy mindegyik ujjunkat beütjük, de a fájósra figyelünk föl. Jól érzékelem, hogy a politikai vezetésben is ugyanígy megvan ez az X és Y paradigma?
Hogyne, nagyon is. Sőt, egész teóriák születhetnek erre. Csak azon gondolkozom, hogy pillanat, igen, pedig a dologhoz a legkevésbé sem értek, hogy vajon pszichológiai okai hogy lehetnek ennek, hogy nem úgy van-e, hogy vannak emberek, nem lehet polgártársaink, akik inkább szeretnének ilyen vezetés alatt élni, míg mások másfajta vezetés alatt kívánnak tevékenykedni, és hogy a teljesítményük bizonyos embereknél e vezetés nyomán jobb, másoknál pedig éppen fordítva.
Hogy melyiknek az oka?
Igen.
Nem tudom, de adtál egy ötletet, pszichológust meg fogok erről kérdezni, van
én
az
is ismeretségemben. Én is kíváncsi lennék, mert akkor nézni fogom.
Akár vegyél részt benne.
Magam, persze, úgy sem értek hozzá, úgyhogy
ez azt jelenti, hogy föl tudod tenni azokat a kérdéseket, amelyeket a szakmabeliek nem tesznek föl, mert azt hiszik, hogy már választ kaptak rá, és lehet, hogy egy nemzedéknyi idővel ezelőtti tudomány szerinti választ kaptak. Tehát a laikus kérdései aranyat érnek. Magamat is ezzel nyugtatom el.
Én is így vagyok ezzel. Nagyszerű, de talán még a politikai ideológiákkal is rokonítható ez. Ezzel nem fogok gondolkozni. Mert tényleg ez az ellenőrzés és az állam minden tudása, Ez hasonlít a baloldali felfogásra, és inkább az engedékenyebb.
Ez a baloldalnak egy túlhajtása, egy szélsősége.
Igen, igen, és akkor már túl vagyunk a mérsékelteknél, hogyha ennyire elvisszük valóban szélre. Alig, hanem van kombinációja is a kettőnek, Annyit viszont biztosan tudok mondani, egy személyes tapasztalatból, hogy én azt szeretem, ha nem nagyon szólnak bele, ugye, és inkább ösztönöznek inkább. Tehát inkább a jutalmak a jóért, és nem pedig büntetések a rosszért, valahogy így.
Igen, ennek van egy eléggé kínos következménye, hogy ilyenkor az ember felelős is azért,
Igen.
amit csinált,
Igen.
és nem mondhatja azt, hogy én parancsra tettem, és nem mondhatja azt, hogy
Igen.
de kérem szépen nekem ez volt a feladatom.
És talán bizonyos embereknek jobb az, hogyha a parancs mögé bújhatnak,
Kényelmesebb.
vagy adott szituációban esetleg akár melyiknek is az a jobb, más helyzetekben pedig más, pedig ugyanarról az emberről van szó. Ez miért?
Ebben van igazság, amikor nekem kicsik voltak a fiaim, óvodáskorúak vagy még kisebbek, akkor én egyáltalán nem vágytam arra, hogy önálló felelősséggel járó kreatív munkaköröm legyen, hanem olyasmi legyen, amit le tudok és megyek haza a
Igen, igen.
kicsikhez. De tehát arra akarok utalni, hogy ugyanaz az ember
Igen.
személyiségváltozás nélkül is egy más
Így
élethelyzetben
van.
lehet,
Egy
hogy
más, ahogy mondjuk.
másképp
Hogy...
viselkedik, de én őszintén szólva most például azt látom, hogy egy jobboldali kormányzat az, amelyik mindent ellenőrizni
Ez
akar,
igen.
de azt hiszem, hogy ez a műsor most nem erről szól.
Igen, ha most a mai helyzetről beszélnénk, akkor azt mondanánk, hogy itt a bal jobb címkék nem is annyira érvényesülhetnek, hiszen nem demokráciáról van szó. Mert azért ahhoz, hogy ezek érvényesülhessenek, az az emberek szabad döntésére van szükség, mert pedig itt a szabad döntés kifejezése korlátokba ütközik.
Megvan az a téma is, amely miatt legközelebb téged foglak meghívni,
Örömmel.
valamikor nyár végén, ősz elején. Ezzel ér véget ez a felvétel, amely azonban csak a majdnem másfél órányi beszélgetés egy része volt. Ez a rész a Rádió Bézs és a Civil Rádió közös Szia tanár úr műsorában került adásba, ellentmondó felfogások hová vezetnek címmel. A beszélgetés másik része csak a civil rádióban volt hallható, Beleszólás választás képviselet civilek címmel. Aki pedig az egész beszélgetést egyszerre szeretné megismerni, az a Szia tanár úr YouTube csatornán videón is megnézheti, a teljes beszélgetés címe Mibe szólunk bele, hogyan szólunk bele. Hallgassák, nézzék a Szia tanár úr felvételeit Gerő Péter szerkesztő műsorvezetővel.